2020-ig. Bródy János július 13-án vasárnap a Fesztiválkatlan nagy színpadán.
Az elmúlt percekben dr. Fintor Gábort, a Tokaji Fesztiválkatlan ügyvezetőjét hallották. Programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 75. jubileumi tanévét zárta a Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola. A 2024-25-ös tanév nyári záróvizsga időszakában 67-en kaptak diplomát a nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. A jubileumi 75. tanévet ünnepi vecsernyével, valamint tanévzáró és diplomaosztó ünnepséggel zárták. A szertartás Dobos András a szeminárium rektora, a főiskola rektor helyettese vezette, Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi érsek metropolita, a főiskola nagy kancellárja és Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök jelenlétében. Kocsis Fülöp köszöntőjében elmondta, a főiskola igazodik a világ igényeihez, ugyanakkor egyre töredezettebb és összetettebb világunkat átfogja a mindenható Isten, és hogyha imádságainkban nem mulasztjuk el, hogy hozzáforduljunk, akkor ez az egyre bonyolultabbá váló világ megmarad egységesnek, legalábbis az Isten szemében, és általa mi is az ő szemével tudjuk látni a világot. Megállapodtak a védelmi kiadások 5%-ra növeléséről a NATO tagállamok. A hágai csúcs találkozó végén kiadott közös nyilatkozatban azt vállalták, hogy 2035-re minden tagállam a GDP-je legalább 5%-át költi a biztonsági és védelmi kiadásokra. Orbán Viktor a NATO csúcs találkozón azt hangoztatta, hogy Európa számára a legnagyobb fenyegetést nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése jelenti. Kölcsönösen bejelentette a 12 napos háború végét Irán és Izrael. Mindkét állam a saját győzelméről számolt be. Izraelben feloldották a háborús korlátozásokat. Eközben az amerikai elnök arról beszélt, hogy évtizedekre vetette vissza az iráni nukleáris programot, az Egyesült Államok beavatkozása. Donald Trump a hágai NATO csúcs találkozóra érkezve ismét azt hangsúlyozta, ha Irán újra nukleáris létesítmények építésébe kezdene, Washington biztosan újra csapást mérne rá. Moszkva érthetőnek tartja Irán döntését, hogy a nukleáris létesítményei elleni amerikai támadások nyomán megszakítja az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint az iráni nukleáris létesítmények elleni amerikai támadás során tanúsított passzivitása súlyosan csorbította az ügynökség hírnevét. A tervek szerint, a magyar idő szerint délután 1 órakor dokkol a nemzetközi űrállomáson az Axiom 4 űrmisszió. A 4 fős legénység tagja, köztük Kapu Tibor, több mint 28 órás út után érkezik meg a bázisra. Az Axiom 4 tegnap reggel indult el, így 45 év után ismét kijutott a világűrbe egy magyar kutató űrhajós. A legénység a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, és mintegy 60 tudományos kísérletet végeznek majd el. Hétfő este 6 órára összehívta a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését a főpolgármester, miután a Fidesz és a Tisza frakciójának távolmaradása miatt határozatképtelen volt a tegnapi ülés. A budapesti költségvetés is napirenden lett volna. Az idei forrásoknál 280 milliárd forinttal több, 3919 milliárd forint jut 2026-ban az egészségügyre, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Vácon. Rétvári Bence a Váci Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis napi ünnepségén beszélt erről. Népszavazási kezdeményezést nyújtott be az egykori devizahitelesek védelmében a Jobbik, hogy felfüggesztessék a végrehajtásokat és kilakoltatásokat. Z. Kárpát Dániel alelnök szerint a parlamentnek az Európai Unió bíróságának döntése alapján újra kell tárgyalnia a szabályozást. Végül az időjárásról. Napos idő várható, de gomoly felhők is képződhetnek. Délutántól nyugat felől egyre több magas szintű felhőzet érkezik. Csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 34 és 39 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka együttes tagja is, a névadó zenekaré. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek, azért néhány nevet mondjak, Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 26-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Somogyi Márton, valamint Tompos Péter nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek, szép mai nap! Jöjj, világíts meg életünket, jöjj és emlékeztess minket a Teremtő szeretetére. Jöjj, napsütéses nap, esős nap, jöjj és énekeld nekünk, milyen jó az Úr, hiszen ő az, ki irányítja életünk, ő az, aki az egész világ mindenség felett uralkodik. Ő a fedhetetlen gondviselés, ki örködik minden felett. Kormányoz mindent kifürkészhetetlen szándékaiban. Legyen ezért dicsőség és dicséret neked, Urunk, minden körülmény között és minden eseményben is. Ez szép mai napon. Amen. Napindító, pozitív gondolatunk a szeretetről szól. Szent János apostol első leveléből idézem a Bibliából. Ő a következőképpen fogalmazott: szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. És szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Jánosokat és Pálokat. A János bibliai név a héber Johanna név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik. Jelentése: Jahve megkegyelmezett. Magyarországon a 16. és 18. században a legnépszerűbb férfi név volt, és később is a leggyakoribbak közé tartozott, egészen az 1970-es évekig. A Pál pedig a latin Paulus névből származik, melynek jelentése: kicsi, kistermetű férfi. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves János és Pál nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja van. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott Reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelynek vendége ez alkalommal Katrics Krisztina, az Örökségalkotó műhely tulajdonosa lesz, akivel beszélgetünk egyebek mellett arról, hogy honnan jött a hímzett ruhadarabok megvalósításának ötlete, hogyan segítette ezt a folyamatot az, hogy a tudással rendelkező hölgyek kézzel hímezték ezeket a kelméket, miért volt szükség végül a gépi segítség bevonására, és milyennek képzeli el szeretett üzlete jövőjét. Következzen most a beszélgetés rövid részlete.
Jött a hölgy, és akkor kérdeztem, hogy na most választasz, hogy melyikből varassam, vagy varjuk be a blúzt, és mondta, hogy kiválasztotta az egyik legkevésbé szépet, tehát ami nem volt tökéletes annyira, és én nem értettem, hogy ezt miért, és mondtam, hogy miért a másokat választja, hisz az sokkal szebb, és akkor megsimogatta a kicsit a hibásabb hímzést, és annyit mondta, hogy azért, mert ez olyan kedves.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk, amelyben folytatjuk és be is fejezzük beszélgetésünket Grunda János munkatársunkkal. A téma Kárpátalja, az elmúlt 3 év és több évtized tükrében. Majd visszaemlékezünk április 2-ára, az autizmus világnapjára, melynek célja, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely 10 milliókat érint a Földön. Egy miskolci figyelemfelhívó rendezvényről készült összeállítással a szerkesztő Molnár András. Kiderül például, hogy erre az alkalomra még a miskolci TV-torony is kék színnel hirdette a világnapot és céljait. Ajánlunkban Jakubinyi Lászlót, a Szimbiózis Alapítvány elnökét hallják az érintettek körének növekedéséről.
Amikor én 25 évvel ezelőtt kezdtem a szimbiózist, akkor a Népkertnél volt egy kisegítő iskola, és annak volt egy csoportja. Ma már önálló óvoda és 2 önálló iskolai rész van az autizmussal, és akkor még nem volt integráció, ezen kívül ennek sokan vannak integrálva is. Tehát mutatja azt, hogy egy óriási expanzió van a létszámban, és ha azt mondjuk, hogy néhány évvel ezelőtt még csak kevesen voltak, de most már a KS alapján egyre többen vannak, és fel is tudják vállalni.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán Kilátó című összeállításunkban a parlament tavaszi ülésszakáról beszélgetünk, majd egy keresztény gólyatáborra hívjuk fel figyelmüket. Ajánlunkban dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő beszél a Voks 2025-ről.
Amikor a szavazásnak a eredménye végleges lesz, tehát részben a leadott szavazatok száma, részben pedig a szavazatok miensége, tehát az igenek vagy a nemek arányát meg lehet állapítani, akkor tudja a kormány az álláspontját ugye ennek alapján kialakítani, képviselni. Egy biztos, a kormány kíváncsi az állampolgárok véleményére.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon Napról napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Közéleti magazin műsorunkban a családi életről hallják professzor dr. Bagdi Emőke előadását. Majd a családi utazás témakörében beszélgetünk Zámbori Józsefné Tarjányi Alizzal, a Közel Baba Egyesület elnökével, 5 gyermekes édesanyával, aki olyan praktikákról beszél, amelyek megkönnyítik az utazást kisgyermekekkel. Következzen most rövid ajánlunk.
Szerintem ott kéne lenni minden családnál legalább egy hordozónak, gyerek méretétől, nagyságától függően, hiszen nagyon pici helyet foglal, és rettentő nagy segítség tud lenni. Még az a gyerek is, aki egyébként már nem szokott aludni, bele tud esni egy olyan fáradt programba, vagy olyan programon veszünk részt, amin nagyon elfárad az egész nap folyamán, új a helyzet, minden új neki az ingerek is, és ezért tényleg sokkal egyszerűbb nem kézben cipelni oda, ahova még oda szeretnénk érni, autóhoz, szálláshelyre, bárhova, hanem ezzel a hordozó eszközzel.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, melyben dr. Bir Hernándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészeti és társadalomtudományi karának dékánjával beszélget a kar életéről, Sallai Éva. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Egy nagyon erős nyitás most nálunk, hogy a gazdaságtudomány fele is indítottunk képzéseket. Ide is várunk hallgatókat, ide is jelentkeztek egyébként szép számban, de a gyógypedagógia képzésünk nagyon fontos, hiszen tapasztaljuk azt, hogy egyre többen vannak szülők, akiknek a gyereke valamilyen módon nehézségekkel küzd, vagy valahogy különlegesek, és speciális foglalkozást igényelnek. Lényeges, hogy a tanárok felkészüljenek erre az új kihívásra, ami gyakorlatilag társadalmi méretű kihívás.
10 óra 45 perctől pedig a Lélek Szava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója elmélkedik. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Genovai Szent Katalin is kapott magán kinyilatkoztatást a tisztító tűzről. Ezek alapján nézzük meg, hogy Katalin hogyan foglalja össze a szenvedő lelkek állapotát a tisztító tűzben. A tisztító tűzben szenvedő lelkekben a legfájdalmasabb kín és egyúttal szent öröm van. A fájdalmas kínnak 3 oka van. Annak tudata, hogy még olyasmi van rajta, ami Istennek nem tetszik. Annak tudata, hogy Isten szeretete a lelket már magánál szeretné tudni az örök boldogságban, de benne még olyan akadály van, ami a bűn miatt az Istennel való egyesüléssel szembe helyezkedik.
11 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a keddi Mustármag című műsorunkat. Az adásban az őrállóul rendeltelek mottójú, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 31. országos találkozóján készült összeállításunk szól, amelyben Nyuli Gábor a keresztény ember felkenetéséről, felhatalmazásáról, valamint arról a dicsőséges örökségről beszél, amit birtokba kell venni. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
A kitartás több dologban, az imádságban, a napi személyes imádságban. Erről mindig nagyon sok szó van, és még mindig nagyon kevés ember van, akinek ez a napi személyes imádságban van. Ez nem egy kötelező műsorszám, ki kell pipálni, hogy jó keresztény sokat imádkozik, hanem egyszerűen az Istennel való személyes kapcsolatunkat nem tudjuk máshogyan ápolni. Ő nem tud máshogy szólni hozzánk igazán, mint a bensőséges imádságon keresztül. Tehát ez egy, mint egy falat kenyér, úgy kell ahhoz, hogy nekünk béke legyen a szívünkbe.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalaimádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban. Ezúttal alexandriai Szent Cirill püspök és hitvalló, valamint José María Escrivá életéről beszél nekünk dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Jánosokat és Pálokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei műsorunk szól Kónya Éva válogatásában. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Reggeli beszélgetés.
A következő percekben Katrics Krisztina, az Örökségalkotó műhely tulajdonosa lesz a vendégünk, akivel beszélgetünk egyebek mellett arról, honnan jött a hímzett ruhadarabok megvalósításának ötlete, hogyan segítette ezt a folyamatot az, hogy a tudással rendelkező hölgyek kézzel hímezték ezeket a kelméket, és miért volt szükség végül a gépi segítség bevonására. De arról is szólunk, milyennek képzeli el szeretett üzlete jövőjét. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sokan ismerhetik, akadhatnak, akik kevésbé ismerik, egyébként az Örökségalkotó műhely Andornakon található, és ennek most már egy egész hosszú története van. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Mondjon az Isten szép napot mindenkinek.
Honnan is kezdődött az Örökségalkotó műhely ötlete, honnan jött és hogyan tudott megvalósulni?
Hát az idő az elég hosszú, mert 15 évre mutat vissza. 2009 környékén kezdtem el hímzett ruhákkal foglalkozni. Amit el szoktam mondani, hogy első nagy felindulásból én szerettem volna ruhát, és mivel hogy azok a ruhák, amik ezek az igazi népi, hagyományos fazonban készültek, kövérítettek, és nem nagyon tetszett a testemen, ezért csináltattam magamnak, és ez olyan jól sikerült, annyian dicsérték, hogy aztán gondoltam, hogy másoknak is megcsinálom. De hát azért ez nem volt ennyire egyszerű, elég hányattatott volt az út, ami idáig vezetett.
Akkor tájt már egyébként kapott egy újabb lendületet? Volt ennek egy új hulláma ennek a hímzett szövetnek?
Hát gyakorlatilag akkor tehát 2-3 alkotó volt Magyarországon, aki foglalkozott ezzel a vonallal látható módon, és én is az első fecskék egyike voltam, aki ezzel foglalkozott. Úgy én azt gondolom, hogy a Matyó népművészetnek a megújításában azért az örökségalkotó műhely mérföldkő.
Ha már beszélünk arról, hogy itt hímzett, ténylegesen hímzett ruhákról van szó, említsük meg azt is, hogy nagyon sok van olyan a piacon, ami hát inkább azt mondanám, hogy nyomtatott formában adja vissza ezeket a motívumokat. Hogyan változtatta meg a piaci változás az ön vállalkozását?
Az, hogy egy picit igénytelenedés irányába mutatott ez a folyamat, ez én azt gondolom, hogy természetes a piac abszolút tulajdonsága. Az én piacomat azért nem érintette, mert hogy mi alapvetően magas minőségű, tehát ezzel a prémium kategóriával foglalkozunk, és ott megteremtett piaci résünk vagy potenciálunk azért ilyen szempontból az megmaradt. Azért azt kell látni, hogy a asszonyok régen én kézzel hímeztettem, tehát hogy asszonyok hímeztek, és az idős hölgyek, ők elfáradtak. Sok minden történt részben, a koruk részben, ez a órában való megfizethetőség egészen ellehetetlenült, és muszáj volt egyébként gépi hímzésre nekünk is áttérni. Mi nagyon magas minőségben hímzünk géppel, nagyon nagy öltésszámokkal, tehát ilyen több százezres öltésszámokkal dolgozunk, ami komolyan látszik a munkáinkon. És egy picit azért megváltozott a világ, bár én tudok drukkolni kézzel is, meg tudok mindent ugyanúgy csinálni egyébként, mint a régi technológiában, ahogy adott volt, viszont jelenleg azért digitalizálva vannak a minták, és gép előtt, számítógépes monitor előtt mozgatjuk el a mintákat, hogy azok szervesek maradjanak, és ott alakítjuk ki egyébként azt az új formát, ami éppen az adott ruhára rákerül, mint a szabásvonalakat érintve, és ne legyen elvágva a minta, a szakralitását ne veszítse el a minta. Muszáj volt ebben az irányba azért áthelyezni a fókuszt, mert hogy így lehetett megtartani a gazdasági szerepkörünket ebbe. Másképp tönkre mentünk volna valószínűleg, mert hogy az nagyon-nagyon lassú kézi hímzés, az végtelenül lassú folyamat, nagyon becses folyamat egyébként, azt gondolom a mai napig, de gazdaságilag nem értelmezhető.
Eddig tartott ez az időszak, amikor még az idős asszonyok segítették a munkát?
Ez a 15 évemből az első, tehát ez a fele körülbelül így zajlott, és a második fele már egyértelműen a gépi hímzés felé fordul el. Ebben az a nagyon különös, hogy amikor bejön hozzám megrendelni egy hölgy egy ruhát, érdekes módon a gépi hímzést választják legtöbben. Ez annyira tökéletes, annyira szépen lehet színezni, annyira szépen dúsan lehet dolgozni vele, hogy nem tolják el maguktól. Nagyon kevés az a vevő, aki ragaszkodik ehhez.
Hogyan élte meg a váltást, amikor már rá kellett döbbenni, hogy ők nem fogják bírni, hogy valami más utat kell választani?
Hát eleinte kézzel lábbal hadakoztam ellene, mert hogy azt gondoltam, hogy azon a magasabb tudatszinten lehet tartani így a hímzést, de be kellett látni, hogy érdemes a jövőért érdemes fordítani ezen, vagy fejleszteni ezen. Az az igazság, hogy ez elkerülhetetlen, tehát mikor az utolsó ember is meghal, aki érti ezt a tudományt, és nem mentettük át egyébként valamilyen szinten a mai kor elvárásának megfelelő az online térbe és a digitális világot, tehát hogyha ezt nem tesszük meg, akkor biztos az, hogy elveszítünk bizonyos dolgokat örökre.
Hogyan sikerült megtalálni ezeket a hölgyeket annak idején?
Hát annak idején nagyon sokan jelentkeztek is nálam, mert hogy jelentősen magasabb árakon hímeztettem én. Tehát, hogy ez kedvesebb volt. Nagyon-nagyon komoly kihasználtsága volt egyébként az asszonyoknak. Én azt láttam akkor, tehát, hogy igazán embertelen órabérekért hímeztettek. És Én értettem azt, hogy ugye ez miről beszéltem, tehát hogy borzasztóan majd fordítsunk egyébként ezen a vonalon, hogy egyre a pénz ne szövődjön bele a történetünkbe, de valahol mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem lehetett már akkor sem megoldani az életben maradást, csak hogyha valakit kihasznált valaki. És nálam azért magasabbak voltak az árak, magasabb volt ugye
a termékeknek.
Hát, igen, a termékeknek, tehát nem bizományba értékesítettünk, és minden ilyen őrület nem vett minket körül. De lehetett látni, hogy ez is így fenntartatatlan. És azt is tehát látszik is a mai nappal egyébként teljesen tiszta képet mutat, hogy nem is lehetett fenntartani ezt a fajta vonalat, amit akkor a kézi hímzést mutatott olyan árakon és olyan teljesítménnyel.
Ön most visel egy stólát, egy ilyen nagyon szép fényes anyagból készült, és rajta van egy viszonylag nagy minta. Mondjuk ennek az elkészítése, mondjuk satper kb. Mondom 10-15 centis keresztmetszete talán ennek
mondjuk
a mintának.
Úgy, hogy akkor, ha úgy érthető, hogy mondjuk két tenyérnyi a minta.
Két tenyérnyi, így talán érthetőbb lesz a hallgatóságnak. Mondjuk egy ilyet kézzel kihímezni, az mennyi idő?
Hát azt szoktam mondani, hogy egy tenyérnyi mintát szerintem egy fél napot hímeznek az asszonyok, hogy az szép legyen. Most két tenyérnyi minta az egy nap, másfél napnak a munkája. Egy ilyen stólát legalább két-két és fél napot hímeznek ahhoz, hogy ez elkészüljen, ha kézzel készül. Ennek mondjuk, ha ugye most arra kíváncsi, hogy géppel mennyi
a kontraszt.
Igen, hát körülbelül egy olyan óra, másfél óra alatt lejön a gépről.
Változást idézett elő önben az, hogy ha ránéz a termékre, hogy, vagy egyáltalán idézett elő bármit, hogy ezt még kézzel készítette valaki, ezt pedig már a gép csinálta.
Van azért egy varázsa a kézi hímzésnek, tehát hogy ott valahol az
esendőség, a hiba lehetőség.
Igen, igen, tehát hogy ez klasszikus példám, amikor még kézzel hímeztettem, és hogy volt három asszony, három különböző asszony meghímzett nekem három betétet blúzba, és jött a hölgy, és akkor kérdeztem, hogy nem most választhat, hogy melyikből varassam, vagy varjuk be a blúzt, és mondta, hogy kiválasztotta az egyik legkevésbé szépet, tehát ami nem volt tökéletes annyira, és én nem értettem, hogy ezt miért, és mondtam, hogy nem a másokat választja, hisz az sokkal szebb, és akkor megsimogatta a kicsit hibásabb hímzést, és annyit mondott, hogy azért, mert ez olyan kedves. És egyébként valóban az a hímzőasszonyom az egy nagyon-nagyon bűvályos és kedves hölgy volt.
arra még nem tértünk ki, hogy a matyú világhoz mi volt az az út? Volt ott valamilyen rokoni szál, ami miatt ezt a mintázatot választotta, vagy mi a kapcsolódás?
Hát akkoriban kereskedelemmel foglalkoztam, és boltjaim voltak, és akkor volt egy üzletem Mezőkövesdön, és én oda beültem egy éven keresztül bolti eladónak, azért, mert hogy akkor jött be az internet, és lehetett laptopon ilyen stickkel hallgatni, meg előadásokat, és az volt a lényeg, hogy nekem ez egy nagyon jó dolog volt, mert hogy én azt nagyon szerettem volna akkor a szerves magyar műveltségről tanulni, rengeteget tanultam, és amíg nem jött be vevő, addig előadásokat hallgattam, és jött a vevő, akkor lecsuktam a gépet, ha elment a vevő, akkor felnyitottam a gépet, és így tényleg erről szólt szinte hónapokon keresztül az életem. És ott fűből, fából, kőből mindenhonnan kirezeg a hímzés, és aztán egy idő után persze ez is az én fejembe is berezgett gondolat. Úgyhogy a lényeg az, hogy így indult az, hogy az első hímzést ott megkészítettem saját magamnak, és akkor ebből nőtte ki magát az örökségalkotó műhely gyakorlatilag. Hát nem volt egyszerű az a világ ott, és hogy azért kaptam ott hideget, meleget, mert hogy maga, ahogy felhelyeztem a mintakincset a ruhákra, az egy formabontó vonal volt, ahogy leszíneztem újra a mintákat, az egy egészen formabontó dolog volt, tehát hogy így nem mindenki értékelte.
Mitől volt formabontó, mi nem tetszett esetleg?
Hát én elhatárolódtam azoktól a klasszikus matyószínektől, mert hogy nekem azok túl lobogósak voltak, túl élénkek voltak, és hogy egy ilyen sokkal fáradtabb, sokkal finomabb árnyalatú szín kombinációkat kezdtem el használni, ami én azt gondoltam, hogy a régi valódi sejemszálnak a színei ezeket a színárnyalatokat adták vissza, és a műszál az pedig nem tudott olyan nagyon finom árnyalatú lenni, úgyhogy én visszanyúltam inkább ezekhez a régebbi, finomabb árnyalatokhoz, és hát időnként azért megkritizáltak miatta. Nem. Tehát néha azért azt kell, hogy mondjam, hogy volt olyan pillanat, amit csak sírással lehetett utána kibírni, szóval nehéz időszakok voltak, és hát volt olyan hónap, hogy azt kellett, hogy mondjam, hogy oké, akkor ez most ezt a hónapot nem éljük túl, akkor nem éljük túl az egészet, és valahogy az ég tudja, hogy miért a Jóisten áldása, vagy a teremtő akarata, vagy nem tudom, mi lehetett, de minden hónapban megérkezett valaki, vagy valami, vagy egy Duna TV interjú, vagy egy Nőklapja magazin újságcikk, vagy valamit kértek tőlem, ami megint túl tudott engem juttatni azon a kritikus időszakon, mert hogy akkor megint érkezett egy pár új vevő, ennek hozományaképpen, és túléltük a hónapot, és túléltük az augusztust, a mesterségek ünnepével, és túléltünk mindig egy-egy ilyen nehéz időszakot, és egyszer csak így nem kellett már túlélni a következő hónapot, mert működött minden, felállt az a rendszer, ami minket életben tartott. Igen, ez valahogy így volt.
És akkor mostanában az emberek mennyire hajlanak a vásárlás felé? Mennyire szeretik ezt? Mennyire becsülik meg a hímzett termékeket?
Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát, hogy még mindig nem felfelé tartó ez a görbe. Tehát azért azt látni kell, hogy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha ez azért megkapta volna már most azt a maximumot, amit el lehetett ezzel érni. De még mindig azért nagyon stabil ez a vevőkör, aki körbevesz engem ezzel kapcsolatosan, igen.
Nagyon sokféle ruházati terméket lehet vásárolni önnél, és ha végignézzük a kínálatot, akkor ott lehet találni kesztyűt, ahogy említettem, itt van ön visel egy stólát, de hogy egészen meglepő rendelések is érkezhetnek, hiszen mondjuk egy mennyasszonyi ruha is elkészülhet, ha jól tudom.
Hát, sőt, szerintem az önök hallgatósága biztos, hogy nagyon sokra fogja értékelni, de másfél évvel ezelőtt a pápának a ortát rétűt is én készítettem. Ez a köztársaság elnöki hivatal bízott meg vele. A köztársasági elnök látogatása a pápához ezt az ajándékot tartalmazta a csomag, azt az oltárt terítőt, amit mi készítettünk.
Ez milyen pluszt adott a munkában?
Nagyon különös érzés volt, mert hogy úgy kellett a Matyót átszerkesztenem, hogy abba a kereszt és minden gyönyörűen elkezdjen élni, és a körötte ott legyenek a matyóvirágok, és egy nagyon szép sejem, bézs színű sejem anyagra a vitt aranyjal hímeztünk, aranyszállal hímeztünk fel egy nagyon dús mintát. Úgyhogy én bennem így lelkileg így egészen mély benyomás volt, hogy ezt megtehetem, hogy ezt megcsinálom, és hogy így elképzelni azt a pillanatot, hogy ez kikerül egyszerre a Vatikánba egy oltára, az egy különös élmény volt, igen.
És hát abszolút egy visszacsatolás a tekintetben is, hogy az örökségalkotó műhely tulajdonképpen tényleg értékmentő munkát végez, és ezt értékelik is.
Hát ha Szent Atya értékeli, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat volt a műhely életének, igen.
Volt még ilyen fontos pillanat, amire vissza tud emlékezni?
Hát nagyon sokszor hívnak minket divat bemutatókra. Ezek formabontó összérzékszervi divat bemutatók, tehát nem csak a ruha jelenik meg, hanem emögött nagyon különleges videók futnak fent a kivetítőn, és illatok kerülnek a térbe, zene, tánc, egészen, tehát tényleg az összérzékszerviség, ezt komolyan lehet venni. Nagyon fontos az a mondani valója, hogy honnan érkezik ez a folyamat, tehát maga a kivetkezés, ugye az a történetünkben, a történelmünkben az a elnyúlt társadalmi folyamat, amikor az asszonyok elhagyják a viseletet, és átöltöznek a mai kor elvárásainak megfelelő ruhába, és ezen keresztül ugye meg kell mutatnunk azt, hogy nem tisztünk azt eldönteni, hogy a kivetkezés az vétkezés volt-e, mert hát mi nők gyakorlatilag ezeken keresztül lettünk olyanok, akik vagyunk most így felvállalva a mostani gondolkodásunkat és a társadalomban való részvételünket. Egészen addig, hogy átöltözünk, és ezt tesszük méltó módon, tehát megjelenítjük magunkon a saját örökségünket gyakorlatilag, egészen addig, hogy hogyan tudunk ezzel a gondolatisággal a hazaszeretetbe úgy beleépülni, vagy belehelyezkedni, hogy ez nem csak saját magunk számára legyen kiáramlás, hanem más nemzetek számára is elfogadható legyen. Tehát, hogy egyfajta ilyen kultúrdiplomácia vonalon, tehát nagyon sokszor hívnak kultúrdiplomáciai vonalon ilyen bemutatókra, mert hogy így össze tudjuk kötni a mi saját nemzeti kiáramlásunkat a más nemzeteknek a saját érzelmeivel.
Akkor külföldi megrendelések is vannak?
Hát vannak persze. Igen.
Gyakoriak vagy egyébként elenyésző mennyiségű?
Hát előfordul, de nem annyira.
Akkor
jelentős.
Inkább itthon érdeklődnek ezért a termék iránt. Nagyon magas minőségű az anyag, amivel dolgoznak, és mindig figyel arra, hogy a lehető legjobb minőségű anyagra hímezzék rá ezeket a mintákat. Miért fontos önnek, hogy ez ilyen jó minőségben készüljön el?
Hát igazából egy nagy hímzést, nagyon nagy munkaórákkal rá lehet tenni egy poliészterre is, egy ilyen PET palackból összerakott műszálas anyagra, de minek? Nincs értelme. Tehát, hogy akkor már tegyünk alá egy gyönyörű, szép, lágyas és sejmet, vagy tegyünk alá egy tiszta, természetes pamutvásznat, vagy egy szép gyapjú szövetet, és azt gondolom, hogy a vágy szem ezt észreveszi rögtön, hogy mit visel a másik.
Ki tervezi ezeket?
Hát én tervezek mindent, tehát hogy ez a saját munkám.
És mennyi időt ölel föl ez a munka, ez a tevékenység?
Hát változó, mert hogy pár évvel ezelőtt a napi 8 órámat felölelte, most már nem. Tehát most azért a munkám jelentős része az mentálhigiénés jellegű. A napi szinten most már azért 2-3 órát dolgozok ezzel. Viszont mivel egy jól működő folyamat van mögöttem, ezért talán elég is ennyi ahhoz, hogy ez szépen meg tudjon maradni.
Tehát marad az örökségalkotó műhely, és akkor mellette mi történik? Mit tudod kezdeni ezzel a felszabadult szabadidővel?
Persze ezek mindig saját életet, saját sorsot érintő folyamatok. Én alapvetően belekeverődtem egy nagyon nehéz párkapcsolatba, ami nagyon-nagyon megette a lelkemet egy pár évvel ezelőtt, ez egyébként nagyjából egy 10 évvel ezelőtt történt, és abból úgy tudtam kijönni, hogy meg kellett, hogy nézzem, hogy ki vagyok én ebben. Tehát egy olyan önismereti útra kellett, hogy rátérjek, ami gyakorlatilag az én életemet transformatívan megváltoztatta, mert hogy megtaláltam saját magamban azokat a személyiségemben azokat a nehézségeket, amik oda vezethettek, hogy megengedtem egy másik embernek a nagyon nehéz természetét, személyiségét, hogy beavatkozzon az enyémbe. És ez egy komoly önismereti munka volt gyakorlatilag, aminek az lett a vége, hogy én napi szinten nagyon sokat elkezdtem ezzel foglalkozni és tanulni. Végül megcsináltam egy MSC mesterdiplomát mentálhigiénéből, ami egy pszichológiai jellegű egyetemi diploma, és én ezzel dolgozok most. Nagyon sokan járnak egyébként hozzá mentálhigiéni és terápiás tevékenységet folytatok, és beszélgetéseket gyakorlatilag, amivel az a cél, hogy az emberek azért jobb állapotban menjenek ki tőlem, mint ahogy bejöttek, nyugodtabban, békésebben, kiegyensúlyozottabban tudják az életüket, az életük folyamát navigálni. És ez a mentális jólét, ez ami gyakorlatilag, aminek a fontosságát én napi szinten azért kihangsúlyozom. Egyébként az, ami nagyon furcsa és egy nagyon érdekes történet, az, hogyan függ össze például ez a Matyóval. Egészen különös lesz szerintem az összefüggés, ami az én életemben megtörtént. Ez a Matyó hímzés az egy nagyon-nagyon szép, díszes minta, gyönyörűen motivumkincs, szakrális, tényleg évszázadok óta egy szépen kitalált rajzolat, ami az embereknek megmutatja a lelkét, ki van színezve gyönyörűen mindig az adott kor társadalmi ízlésének megfelelően, de mégis egyébként ott valami nagyon nagy keser van mögötte, amikor mögé nézünk, hogy szép színes az a virág, de végül valami van ott mögötte, ami olyan poros, olyan keserves. Valahogy nem tudom ezt, hogy átadni önnek, de valami olyas, mint amikor ebben a nagy, száraz, a szájos melegbe kimennek a matyósumások a földre, és kapálnak, és porzik fel a föld, és így beleragad a bőrükbe, az orrukba, mindenükbe. És valahogy ott van ez a keserv mögötte, amivel aztán hazamennek, és túl kell, hogy éljenek. És hát úgy élnek túl, hogy valami szépet csinálnak, valahogy átkeretezik ezt az egészet, és ez az átkeretezés az, ami megjelenik ebben a gyönyörű díszes kötényben. És hogy miért érdekes ez, mert hogy nem csak hogy kapcsolódik az én életemhez ez a keserv most. Hát úgy, hogy a klienseimnek majdnem az 50%-a, több mint a fele az Mezőkövesd, Tarc, Szent István, erről a vidékről érkezik. Valahogy ott lett hírem, onnan jönnek, egymás után adnak kézről kézre. És ahogy jönnek ezek a fiatal hölgyek, urak, egészen fiatalok, még akár 30 évesek is, vagy akár lehet persze idősebbek is vannak közöttük, dolgozzuk fel az ő sorsukat. Ezzel együtt a édesanyjuk, édesapjuk sorsát, a nagymamájuk, nagypapájuk, dédapjuk, apjuk, nagyapjuk sorsát, és hogy ebbe a transzgenerációs sodratban ott van ez a keserv egyébként, ez a nehéz élet, ami vagy így, vagy úgy, de megjelenik a mostani generáción az életében, és hogy valahogy ezt a sorsot, ezt vissza kell adni, le kell tenni méltón. Megköszönve az életet, hogy kapta attól a anyától, apától, nagyanyától, nagyapától, de hogy a sorsát, azt a nehézséget, azt már nem akarja tovább vinni, ezzel együtt azt a gyermekkort érintő elhanyagoltságot, vagy bármit, amit ez okozott, a túlélés. Szóval, hogy valahogy így kapcsolódik aztán hozzám vissza az a Matyó néplélek minden szépségével, meg minden keservével együtt.
A régiek vajon nem foglalkoztak eleget azzal, hogy jól vagyok-e? Ma pedig mi már mondjuk sokkal többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan vagyok.
Hát szoktunk ilyen nagyon idealista módon gondolni a múltra, de én azt gondolom, hogy az a kor, amit most érünk, abban nekünk nagyon elégedettnek kell lennünk, sokkal, sokkal elégedettebbnek, mint hinnénk, mert hogy elképesztő béke van ebbe az országban, tehát hogy ki tud menni az ember éjszaka az utcára, és nem kell félni, és van meleg, és van étel az asztalon, és sőt, ami a legkülönlegesebb egyébként, hogy olyannyira van sok minden lehetőség, hogy még az önfejlesztéssel is tudunk foglalkozni. Most a régi világban ennyire koncentráltan, ennyire fókuszáltan nem tudtak az önfejlesztéssel foglalkozni az emberek, a túléléssel, igen, a megküzdésekkel, hogy hogyan éljék túl azt az adott keserves pillanatot, támogatták egymást, magukat az saját eszközeikkel. De azt gondolom, hogy ennyire tudatosan erre ránézni ez a kor, amiben most vagyunk, ez alkalmas erre legelőször a hosszú-hosszú évszázadok, a hátunk mögött évszázadok óta most tudunk erre először ránézni ennyire fokuszáltan.
Igen, hát nem volt idejük arra gondolni, hogy hát én hogy is vagyok lelkileg, mentálisan, ezt a transzgenerációs csomagot hozzuk akkor magunkkal, amit ők nem tudtak feldolgozni.
Hát igen, ez az érinti az életünket, minták ezrei ott vannak bennük, hát mivel találkoztunk volna gyerekként, hát azokkal a mintákkal csak az a megoldás van a fejünkben, és erre kell rányílnunk, hogy nem csak azok a megoldások vannak, tehát sokkal szebb, tisztább és finomabb megoldások is vannak, hogy bizonyos élethelyzeteket, konfliktusokat megoldjunk. Mint a régiségben nem volt Google a barátunk, és nem tudtunk ennyit olvasni és tanulni ebbe a témában. Tényleg nagyon sok ösztönös jó megoldást tudtak hozni a régiek, de tudatos, tudományos megoldásokat azért ebben a korban tudunk csak magunkhoz venni.
Most már kicsit előrébb tartunk akkor abban a folyamatban, hogy ne legyen ez egy ilyen stigma, hogy én mondjuk pszichológushoz járok, hogy mentálhigiénés szakember segítségét kértem, tudatosabbakká váltunk?
Egyértelműen, tehát hogy már réges-régen nem billog az, hogy valaki elmegy egy mentálhigiénés szakemberhez, de azt gondolom, hogy egy Pál Feri atyát lehet nyugodtan hallgatni egyébként, mert hogy egészen, tehát hogy is mentálhigiénés szakember egyébként, és nagyon sokat tanulok tőle sima terápiába, egyebekbe az anyagaiból, tehát hogy sem a vallásos gondolkodásban nem lehet ez probléma, sem pedig az egyéb gondolkodásban nem lehet ez gond, hogy valaki segítséget kér, hogyha valamiben elakadt, és ha tudja azt, hogy a másik esetleg tud egy jobb utat, vagy segít egy jó gondolatban, vagy legalább annyi, hogyha átbeszélik, és ő maga talál egy jobb utat, ami agressziómentes, és mindenféle toxicitástól mentes, vagy olyan fajta gondolattól, amivel kárt okozna a másiknak, az szerintem egy tökéletes út a sikerhez. Én mindig azt szoktam mondani, hogy el kell, hogy jussunk addig, hogy ne ártsunk, tehát hogy úgy éljünk, hogy nem ártunk.
Hogyha úgy átlagolva nézzük, mik azok a problémák, amik érintik az embereket, amivel felkeresik?
Hát pánik, például a szorongásból fakadó pánik, pánikos pániknak a megjelenési formái, aztán nagyon sok párkapcsolati probléma, és ott nagyon-nagyon sokat lehet segíteni, hogy szépen oldódjon a két ember között a konfliktus, a gyermekkori elakadások, a anyai-apai viszonyoknak a megdolgozása oly módon, hogy ne távolítsunk, ne izoláljunk egy szülőtől el senkit, hanem a megértés és a szép megoldások egészen különös jó történetekbe tudnak egyébként kifutni. De hogyha az ember megdolgozza a saját belső problémáját, a saját gyerekének ad egyébként egy hatalmas kegyelmet ezzel, mert hogy ott már nem jelenik meg ez a probléma.
Most itt a beszélgetés végére hagy kanyarodjak vissza egy kicsit az örökségalkotó műhelyre. Milyen jövőt szeretne, miért képzel el ennek a műhelynek?
Az én nagyon kreatív vagyok. Tehát, hogy alapvetően az én gondolkodásom az egy nagyon kreatív gondolkodás. Úgyhogy én nagyon biztos vagyok benne, hogy én ezt a fajta örömöt nem fogom megfosztani magamtól, és hogy ez most lehet, hogy kicsit önző gondolatnak tűnik, de minden valahogy innen indul ki. Tehát, hogy én ezt az örömöt, ezt biztos, hogy megtartom magamnak, hogy én színezhessek, mint egy kisgyerek, amikor hímzéseket színezek, hogy ruhák, anyagokat foghassak, vághassak, szabhassak, mint amikor egy kislány ruhát var a babájának. Tehát egészen nagy öröm és nagy eufória tud lenni egyébként az emberben, mikor ezt csinálja. Úgyhogy az örökségalkotó műhely, azt gondolom, hogy nagyon sokáig élni fog még, amíg ez a kreativitás él bennem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és sok sikert kívánok mind az egyik munkához, mind a másikhoz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek kívánok minden jót. Köszönöm.
Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Katrics Krisztina, az örökségalkotó műhely tulajdonosa volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották.